Urunk, látod, hogy a földi vándorútunk során sokszor jutunk olyan helyzetekben, amikor harcolnunk kell, meg kell harcolnunk a hitnemes harcát. Taníts bennünket úgy harcolni, hogy meg tudjuk ragadni az élő reménységet, amire hívtál bennünket. Ne félj, csak higgy, bízz az Úrban, hiszen ő a mi alkotónk, ő a mi teremtőnk, bízzunk ő benne. Add meg nekünk, hogy teljes szívvel és teljes lélekkel tudjunk most minden megkörnyékező bűnt, minden akadályt, minden aggódást és félelmet letenni a te kezedbe, és rád bízni most önmagunkat, tudván azt, hogy te a markaidba metszettél bennünket, és ismersz, jól tudod dolgainkat, és nálad van elrejtve a mi életünk. Így kérjük most a te áldásodat, vigasztalásodat, ahogy érkeztünk, te tudod, hogy mire van most szükségünk. Lelkiképpen add meg azt nekünk, add a te áldásodat, amelyben minden erő, minden bölcsesség, minden vigasztalás benne foglaltatik. Add ezt az áldást mindnyájunk számára most. Amen. A mai napi útmutató szerinti újszövetségi szakaszt olvasom fel a János evangéliumából, 18. fejezetből, a 33. verstől a 40. versig. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt: az én országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá: mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén? Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek: ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Egy gondolatot, egy igét emelek ki. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Jézus küldetésének, élete értelmének a célja és valósága az, ami ebben a mondatban meg van fogalmazva. Ez azért is fontos, mert ugye Jézus most a vádlottak padján van, Jézus az utolsó hét eseményei közepette van, ő tudja, hogy mi fog vele történni, tudja, hogy átadják őt, a szenvedés útja vár rá. Amikor az ember szenvedésbe kerül, amikor megpróbáltatik minden, ami egy egész életben történik, akkor még inkább tudnunk kell, hogy hova tartozunk, mi az, amit mi célul tűztünk ki, mi az életünk értelme és célja. Jézus Krisztus életének tehát az értelme az, hogy az igazságot, azt a nagybetűs igazságot hozza el az ember számára, ami ugye nem azoknak a részigazságoknak az összessége, amit az emberek hirdetnek, amire ugye Pilátus is mondja, hogy mi az igazság. Hát ő mint döntéshozó, mint olyan ember, aki sok helyzetben kellett neki döntéseket hozni, aki a jogot képviseli, úgymond a törvényt képviseli, látta, és azóta is látja az ember, hogy az igazságot lehet csűrni, csavarni. És mondhatjuk azt, hogy mi az igazság. Jézus nem egy relatív igazságot hozott el erre a világra, nem olyan igazságot hozott el, ami itt érvényes, de a világ másik táján pedig nem. Hanem egy egyetemes, üdvözítő igazságot hozott el, az Isten országának evangéliumát, az örömhírt, az Isten szeretetének és megváltásának hírét, egyben az Isten ítéletét is elhozta, mert ugye megváltásról csak úgy lehet beszélni, hogy az Isten jogos ítéletét ő pedig elszenvedte. Tehát egyrészt az Isten igazságát is elhozta, másrészt pedig elhozta a megoldást is, mert ki az, aki megállhatna Isten igazságos ítélőszéke előtt, nincs egyetlen egy ember sem. Tehát áthidalta azt, ami emberileg szólva lehetetlen, hogy hogyan menekülhetnénk meg, kicsoda szabadíthat meg bennünket ebből a törből, hát Jézus Krisztus a világ megváltója. És milyen jó látni azt, és ebből is példát vehetünk, hogy Jézus személye egy magabiztos vallomástételt tesz, amikor ugye nyilvánvalóan szorongatott helyzetben van Pilátus előtt. Krisztus a vádlottak padján, ember pedig az ítélőszékben. Mondhatjuk azt, hogy fordított világ. Feje tetejére állított világ, a hierarchia csúcsán mindig az Isten volt. És az ember mindig alatta volt a teremtettségi rendben. Most ugye azt láthatjuk, hogy Krisztusban ugye megjelenik az Isten teljessége testileg, Krisztusban Isten a vádlottak padján ül, és az ember pedig az ítélő székben. Ki a felsőbbrendű? Ki az első? Még akkor is, amikor látszólag ebben a történetben Pilátus ítél, akkor is tudjuk, hogy ki az igaz ítélet. Hiába ül be az ember az ítélő székbe, azt az ítéletet, amit ő kimond, amivel megítéli önmagát is, vagy másokat ítél, azáltal önmagát is elítéli. Mert kicsoda vagy te, aki ítélsz, mondja ugye a Szentírás. Hiszen te magad sem tartod meg a törvényt. Aki mást megítél, önmagát is megítéli. Mert ebben az ítéletben, bármifajta ítéletet is hozunk, mindannyiunk felett ott van az Isten ítélőszéke, és azonról nem tudjuk kivonni magunkat. Tehát látszólag a mozaikok szétszóródnak, nincs aki rendet tegyen. De mégis az Isten a végső nagy ítéletében rendet fog tenni. Minden mozaik a helyére fog kerülni, mindenki a maga cselekedete szerint megkapja ítéletét. Az igazságot tehát nem lehet felcserélni azzal, hogy igaznak mondunk valamit, ami nem igaz. Mint ennek a történetnek a végső tanúsága. És Jézust el lehet ítélni. Hát szóval jogszerűen. De meg lehet őt hurcolni. De az igazságot mégsem lehet felcserélni, nem lehet elhallgattatni, és végül is ki fog derülni. Most nézzük meg Pilátust. Pilátus személyét. Kicsoda ez az ember, aki most itt van. Mondhatjuk azt, hogy a hatalom embere. A hatalom embere, akinek hatalmában van most Jézus felmenteni, Jézust elítélni, és hatalmában áll megváltoztatni az ő sorsát. De mégis nem adatott ugye más hatalom. Nem lenne neked hatalmat, ha fentről nem adatott volna a te számodra, mondja neki Jézus. Tehát egyrészt Pilátus a hatalom embere, zsidók számára talán éppen gyűlölt, mert hát az elnyomó rendszernek az embere, de ebben az esetben a farizeusok számára, a főpapok számára az alkalmas eszköz. Alkalmas eszköz, aki majd végrehajtja a mi terveinket. De Pilátus nem csak a hatalom embere, nem csak alkalmas eszköz, hanem láthatjuk benne a megváltásra szoruló embert is. Hiszen Jézus Krisztus ő élete is eljött. És eljött az ő életében az a megkülönböztetett pillanat, hogy szemtől szembe van Jézussal. Pont ebből az ügyből kifolyólag, amit ő aztán nem kívánt a háta közepére sem, most mégiscsak a világ megváltójával, az Isten fiával, a zsidók királyával beszélget. Bár ez a beszélgetés talán szűkszavú is, talán mindig arra koncentrál, hogy ki vagy te. Mert hogy Pilátusnak tudnia kellene, hogy ki ő. Oly sok mindent hallhatott, vagy éppen keveset Jézussal. De az is megdöbbentette őt, hogy ennyire ellene vannak, pedig nem talál benne semmiféle bűnt, hogy vajon miért akarják őt ennyire elítélni. Ez is felkelti az érdeklődését. Máskülönben pedig Pilátus számára sem mindegy, hogy kit ítél el. Mindenki beszél róla valamit Jézusról, de vajon kicsoda ő? Fontos az ítéletet hozó ember számára, hogy kicsoda az, aki felett ítéletet mond. És ebben láthatjuk az embernek azt a kiszolgáltatottságát, hogy meg tudjuk-e ismerni azt, akivel éppen szemben állunk, vagy ülünk, és beszélgetünk vele, hogy kicsoda ő. Most emberileg szólok. Egymásra, hogyha nézünk. Egymásra, hogyha beszélgetünk. Ugye a végső nagy kérdésünk, ki vagy te? A kapcsolatokban, az élethelyzetekben ki vagy te? És mindannyian vizsgázunk. Cselekedeteinkkel, szavainkkal, amit teszünk, amit gondolunk, ahogy viselkedünk. De Pilátusban még láthatjuk azt az embert is, akinek nincs köze ez az egészhez. Egy kicsit hasonlatos lenne talán Arimátiai Józsefhez, akinek a hátára ráteszik a keresztet, ugye? És oda berángatják. És vinnie kell Jézus keresztjét. De Arimátia Józsefben talán azt láthatjuk, hogy önként odaállt és vitte. És egy pozitív kép kapcsolódik hozzá, hogy együtt van Jézussal, és vállalja. Itt ugye Pilátus esetében itt inkább a kívülálló harmadiknak a szerepe, aki igazából nem akar közösséget vállalni Jézussal, a két lépés távolságot meg akarja tartani. De közben ki is akarja magát mosni ebből a helyzetből, hogy tiszta kézzel jöjjön ki. Ugye ismerős az a kép, amikor megmossa az ő kezét, és ez egy örök példa arra, amikor az ember mosakodik és próbálja magát kimenteni egy helyzetből, amiben tényleg Pilátus mondhatjuk azt, hogy ő nem akarja elítélni Jézust, viszont felmenteni sem akarja, pedig mondjuk felmenthetné, de akkor egzisztenciálisan támadhatóvá válik, mert be fogják vádolni a feletteseinél. Tehát bonyolult a helyzet Pilátus számára. De mi van Jézus királyságával? Ugye Jézus beszél arról, hogy ő király. A zsidók királya, és valóban megkérdezi Pilátus, hogy te vagy a zsidók királya? Te mondod, vagy mondták neked? Nem mindegy az, hogy belső meggyőződésből mondunk valamit, vagy pedig csak azért, mert hallottuk. Jézus számára fontos ez a különbségtétel. Te mondod, vagy te magad is így hiszed, látsz engem másképpen és más módon? Mint ahogy oly sokan látták Jézust, másképpen leborultak előtte, imádták őt. A hétköznapi emberek meglátták benne az Isten fiát, felismerték a hit szemével. Jézus királysága tehát olyan királyság, amely felette áll az emberiség hatalmi játszmáján. Itt igazából egy hatalmi játszma folyik, a főpapok részéről is. Pilátus is egy földi hatalomnak a képviselője. Jézus, amikor a zsidók királyságát hallja, akkor azért tesz különbséget, hogy én nem-e földi király vagyok, az én királyságom nem-e világból való királyság, hogy érzékeltesse Pilátussal, hogy semmiféle emberi hatalmi játszmában ő nem vesz részt. És semmiféle földi uralomra ő nem tör. Más természetű az ő királysága. Milyennek a királyságnak ugye a lényege? Ez egy lelki királyság, nem haszonelvű és nem érdekelvű, nem ferdíti el az igazságot a maga javára és kényekedve szerint, de bizonyságot tesz róla minden körülmények között, és mindig feszültséget és meghasonlást támaszt az ő igazsága, akkor, amikor a hazugság rendszerével találkozik. A hazugság rendszerével, amikor találkozik, akkor az Isten királysága, Jézus Krisztus királysága és annak ereje szétfeszíti azt. Mint ahogy jelen pillanatban is láthatjuk ezt. Jézus királyságának és hatalmának ereje mégis elrejtve van. Miközben szétfeszíti azt az egész rendszert, ami ott recseg és ropog. Ami igazából látható, hogy tehetetlen. A földi hatalom tehetetlen az igazság képviselésére, vagy a jog képviselésére. Mert mégiscsak kijátszható, és végső soron nem képviseli az igazságot. Ezért aztán recseg és ropog, amikor ott van Jézus ebben a helyzetben. Jézus királyságának és hatalmának ereje elrejtve van, és miért? Hogy az Isten igazsága felette álljon minden jog, igazság felett, amely hiába való és csődöt mond. Hogy valóban győzedelmeskedjen. Az, ami most háttérbe vonul, és látszólag meg nem nyilvánul, ugye mondja Jézus, hogy az én szolgáim harcolnának. Érettem, hogy nem adnának engem át a ti számotokra, ha az én királyságom a világból lenne. Ezzel érzékelteti, hogy az ő hatalma tényleg valóságos. Vannak alá tartozó erők, amelyek fölött ő parancsol. De tiszteletben tartja e világ erőit. Nem avatkozik bele direkt módon. Az igazság felmutatására szorítkozik, mert most ennyit tehet. Most nem annak van az ideje, hogy mennyei seregeket szólítson le Jézus, és megállítsa ezt az egész folyamatot. Hanem most pont arra megy ki minden erő a láthatatlanba, hogy végigvigye. Hogy ne meneküljön ki, hanem menjen be. Úgymond az oroszlán szájába, és győzze le mindazt, ami az embert rabságban tartja, mindazt, ami tönkre teszi. Tehát a zsidó királya nem egy népvezér, nem egy feltörekvő ifjú politikus, nem Róma riválisa, és nem egy olyan ember, aki veszélyes zendülést akar kelteni, hanem aki az igazságot hirdeti. De mit jelent az igazság? A valóságot hűen tükröző, neki teljesen megfelelő. Ez jelenti az igazság. A valóságot hűen tükröző, neki teljesen megfelelő. Vagy más formában az igazság lehet a közösségben kialakult erkölcsi eszmény, követelmény és ennek az érvényesülése. Minden egyes közösségnek meg lehetnek a maga szabályai, rendszerei, amit megalkot, amit igazságképpen tisztel, emberi viszonyaiban meghatározónak tart. És ami ellen ugye vétkezhetünk, amit érvényesít, amit járható útnak deklarál. Ezek lehetnek törvényben kimondott dolgok, de lehetnek szokásban jelenlevő igazságok. Tehát lehet az igazság egyrészt törvényeknek, jogszabályoknak való megfelelés, és annak megfelelő döntés, ítélethozatal, mint ahogy itt is lesz egy ítélethozatal, úgymond az igazság nevében. Ugye szoktuk azt mondani, hogy az igazság kezére ad valakit. Eljön az igazság pillanata. Az igazság iránti erkölcsi érzék is ott van az emberben. Már egy kisgyermekben is. Ha valami, ő nem kap annyit, vagy kevesebbet kap, vagy bármi, akkor ott van bennünk ez az igazság érzet. Hogy megbántódunk, hogy úgy érezzük, hogy meg vagyunk sértve, hogy nekünk több jár, vagy más járna ehelyett, mint amit kapunk. Van tehát egy erkölcsi érzék is bennünk az igazsággal kapcsolatban, és annak érvényesítésével. De végsősorban az embernek a sors kérdése, hogy az igazsággal való találkozása hogyan történik? Mi történik akkor, amikor én találkozom az igazsággal? És mi az igazság? És tényleg, ez a sors kérdés. Ez az, amire Jézus Krisztus vállalkozik, hogy utána megy az embernek ebben a sors kérdésében. Segítségére siet. Pont annak az embernek, akinek a tragédiáját itt láthatjuk ebben a történetben, az igazsággal szemben, ahol megalkuvóvá válik az ember, ahol döntő pillanatban nem tudja képviselni azt, ahol saját érdeke függ attól, hogy ne az igazság mellett döntsön, ahol ezernyi árnyalatra képes az ember, amikor az igazságról van szó, hogy az én igaz, én másképp látom, én másképp gondolom, és ahogy őre tudunk menni az igazsággal. És aztán nem tudunk végül is békességre, egyességre jutni. Tovább lépve Barabásra, akit végül is ugye elbocsátanak. Mit jelent Barabás elbocsátása, amikor Pilátus ugye kimegy a néphez, és közli velük, hogy hát szabadon bocsátja nekik Jézust, de ők inkább Barabást akarják. Mit jelent Barabás elbocsátása? Szabadon bocsátása, kikérése Jézus helyett. Jelenti azt, hogy megalkuttunk. A megalkuvás. Hogy az ember az igazsággal szemben tud menni, szembe tud menni, és nem azt kéri, nem azt választja. Választja a másik utat. De olyan érdekes, hogy az Isten tudja ezt, hogy az ember ilyen. Hogy az ember a másik utat választja, amikor az igazsággal találkozik. És az Isten kegyelmet szeretném aláhúzni, hogy belekalkulálja azt, hogy milyenek vagyunk. És így teljesíti be mégis rajtunk az ő igazságát, hogy tudja, hogy te a másikat fogod választani. Mint ahogy Isten kegyelme így teljesedik be, és szeretete, hogy nem Jézust választják. És pont ekkor fog felragyogni az üdvözítő igazság majd. Pont ez fogja kettévágni mindazt, ami lázad bennünk az igazsággal szemben. Mert elviselhetetlen a hazugság. Isten pedig ezt be is fogja bizonyítani. Mert elviselhetetlen az, hogy Barabás szabad. Jézus pedig fogoly. Valahol elviselhetetlen és igazságtalan. Visszafordíthatatlan döntés az, amit itt hoznak. Elferdítése és elhallgattatása az ártatlanságnak, hogy Jézus ártatlanul van ott. De mégis kinyilvánítása annak, hogy van igazság, amit nem lehet elferdíteni, elnyomni és elhallgattatni. És amikor megtagadják önmaguk királyát, mert ugye a zsidók mondják azt, hogy Jézus vesszen el, ő pedig a zsidók királya. Ezáltal a saját identitásukra is nemet mondanak. Hát a saját vérükre, a saját királyukra mondanak nemet, hogyha így hívják őt. Megszakítják vele a kapcsolatot, odadobják, és mintegy megtagadják önmagukat is. És ez végső soron az igazságtól való elszakadásnak egy szimbolikus képe is, hogy amikor elszakadunk így módon az igazságtól az életünkben is, akkor önmagunktól is eltávolodunk. Akkor a végső nagy tragédiánk az, hogy önmagunktól, lényünktől is oly mértékben távol kerülünk, hogyha hazugságban vagyunk, hogy mi magunk is elfelejtjük, hogy kik vagyunk, és ki a másik. És ebben a zavarban az ember meggyengül, elveszíti lelki arcát. Hogyan tudnánk tehát összefoglalni ezt a képet, ezeket a gondolatokat? Sokféle gondolatot elmondtam most, és sokfajta igazságot láthattunk. És láthattuk Jézus személyét, Pilátust, a tömeg embert is láthattuk, aki ott van. És láthattuk Barabást is, aki kegyelmet kap. Mindezen közben ugye van valaki, aki kegyelmet kap, aki megkapja újból az esélyt. Amikor az ember az utolsó szalmaszált is ketté töri önmaga életében, a megoldás felé vezető úton, azt az utolsó szalmaszálat, amit azért rak oda, úgymond az Isten ő elé, hogy kapaszkodjon meg már benne. Hogy itt a megoldás. Az Isten óriási nagy szeretetéből és kegyelméből még ezt az utolsó törést is felhasználja az ő tervében, hogy a javunkra fordítsa azt. Én úgy gondolom, hogy az Isten szeretete, amikor megjelent a Jézus Krisztusban, akkor mivel Isten tudta öröktől fogva az ő akaratából, hogy mindez meg fog történni, pont ezt vállalta, hogy az ember meg fogja törni ezt az megrepett látszálat. El fogja törni. Hogy Jézus életét fogja venni. De mégis ezt az utolsó törést az Isten átfordította megváltói cselekedetté. Jézus szereteténél fogva, Jézus önkéntes áldozatánál fogva, hogy ő önként ezt vállalta, és átalakítja ezt a tragédiát, az igazságtalanság pillanatát, amely az égbe kiált, átalakítja az emberiség sorsfordító eseményévé. Hogy hogy lehet ezt eltanulni az Istentől, és megtanulni ezt, hogy amikor a legnagyobb a negativitásnak a hulláma, akkor lesz az Isten akaratának és pozitív erejének legnagyobb az amplitúdója, és akkor lesz a legerősebb az Isten az emberek iránt. Mert azóta is ugye ezen az alapon áll a hitünk, az üdvösségünk, emberek lelkének az útja, ezen az alapon van megtartatás, hogy Jézus Krisztus akkor ott, amaz ítélethozatalban megmaradt az engedelmesség útján, egészen a kereszt halálig. Tehát Isten felhasználta ezt tervében a megváltásunkra, és ezért van dicsőség, és hálaadás, és dicséret. Mindezen közben az igazság diadalmaskodik. De ezt már nem lehet, ezt nem lehet már utólag még egyszer ketté törni. Ezért az utolsó szava az Istennek, Jézus Krisztus, a kegyelem utolsó ígérete. Aki ő hozzá megy, ugye megtartatik. És itt jön be, hogy ez egy beteljesítő, ez egy megtartó pillanat, ami számunkra. És most van az, hogy ismét találkozunk az igazsággal. Ezért hirdettetik az evangélium az egész világon. Hogy amikor már eltörtük az utolsó szalmaszálat is, még legyen azon túl még egy lépés, amikor az Isten jön felénk, azzal a nagyobb igazsággal, amivel megmutatja az emberiségnek, hogy micsoda az, ami mellett ugye mindig elmegyünk, ami mellett ugye belekalkulálta Isten azt, hogy te mellette dönt, hogy nem mellette döntesz, és ő még mindig melletted dönt. És ő még mindig eljön velünk. A széles úton megkeres bennünket, tékozló fiúként, visszafogad bennünket, és az ő szeretetével hűségesen vezet bennünket. Isten adja meg tehát, hogy a megoldást felismerjük, és Isten igazsága mi szívünkben felragyogjon. Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, te ismered a mi szívünket. Látod, hogy az örökké való igazság a Krisztusban, az üdvözítő igazság, a bennünket megjobbító, megváltoztató, megváltó igazság az jelen van most ebben a pillanatban is. Látod a mi viszonyulásunkat, a mi próbáinkat, nehézségeinket, kudarcainkat, amikor talán menekültünk. Add meg nekünk, hogy döntéshelyzeteinkben vállaljunk téged, a te csodálatos, megszabadító jelenlétedet és hatalmadat. Vedd el a mi cinizmusunkat, merevségünket, törd össze a mi igazságainkat, elvárásainkat, amiben elbújunk te előled. Adj nekünk meg a részvételt, az együttérzést azok iránt, akik szenvedésekben vannak, nehéz döntésekben, akik talán elrontották életüket. De ott van a te kegyelmednek jele, amely felé oda vezethetjük őket. Újítsd meg és tisztítsd meg a mi lelkünket, hogy a bennünk élő Pilátus, a bennünk élő tömegember, és a bennünk élő Barabás is. Te hozzád jusson, mert bennünk is ott van mindezen emberi tulajdonságoknak a képe és lehetősége. Add meg nekünk, hogy megmaradjunk a tőled jövő szeretetben. Vezess hozzá, vezesd a mi szívünket önmagadhoz, és áld meg bennünket, légy betegeinkkel, műtétre várókkal, légy az ő segítőjük, és szenteld meg őket, adj gyógyulást. És kérünk most minden lelki és testi erőtlenséget, védj el tőlünk, és a te áldásod legyen rajtunk. Szenteld meg gyülekezeti hétvégénket is, áld meg az itthon maradó gyülekezetet is, hogy egy szívvel és egy lélekkel lehessünk a te szent lelked jelenlétében, és te taníts és vezess bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.